Várj, hogy is kezdődött ez az egész? Tekerd vissza. Podcast, ahol a filmek gyártásának mélyére nézünk.
Köszöntjük hallgatóinkat a Tekerd vissza harmadik epizódjában. Az előző részben a forgatási folyamattal, utómunkálatokkal foglalkoztunk, ma pedig, ahogy ígértük, az Anyám és más futóbolondok a családból rendezőjével beszélgetünk az alkotási folyamat egyes részeiről. Köszöntjük a stúdióban Fekete Ibolyát.
Szép jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást.
Én pedig Orsi vagyok, és itt van velem még a stúdióban Panka.
Sziasztok!
Nagyon sok mindennel foglalkozott, forgatókönyvírással, dramaturg is volt, valamint rengeteget publikált. Ugye az egyetemen magyar-orosz szakot végzett, és dokumentumfilmeket és nagyjátékfilmeket is forgatott. Ugye az első nagyjátékfilmje a Bolsevita volt, és ezt követte a Csikónak ugye a hatalmas sikere, ami elvitt a Carlo Vivari filmfesztiválon a legjobb rendezésért járó díjat.
Engem érdekelne, hogy így, hogy ennyiféle szerepkörben próbálta ki magát a karrierje során, melyikből mit tanult, melyikben mi volt a különleges?
Hú, ezt így nehéz megmondani, mert úgy dolgoztunk, amíg én forgatókönyvíró voltam, a Szomjas György filmjeinek voltam, négy filmjének voltam forgatókönyvírója, szóval dolgoztam vele. Mi ezt nem úgy csináltuk, mint más normális ember, hogy valaki megírja a forgatókönyvet, azt a rendezőnek odaadják, azt az majd valahogy leforgatja legjobb szakmai tudása szerint, hanem az első szinopszistól kezdve, az ötlettől kezdve, egészen az utómunka végéig mi együtt dolgoztunk. Tehát együtt írtuk a forgatókönyvet is, együtt gyűjtöttük fel az anyagot, hiszen mindegyiknek eredeti, valóságos történet volt az alapja, és aztán mi végig ott voltam helyszínkereséstől, szereplőkeresésen át, forgatáson, és az utómunkám végig. És egy csomó minden ott a helyszínen született, forgatás közben, tehát elég sok improvizáció is volt. Tehát ez egy folyamatnak a különböző aspektusait az ember végigcsinálta, és együtt csinálta. Ennél fogva nem, az én fejemben nem nagyon válik eszéllyel. Ugyanúgy, mint ahogy nekem a dokumentumfilm és a játékfilm között is eléggé flexibilis a határ, mert használom is mind a kettőt, olykor egy-egy filmben, mint a Csikóba, ugye teljesen összecsúszott a kettő, tehát ide-oda mozgott a dokumentumfilm és a fikció és a játékfilmes jelenetek között. Én azt szoktam mondani, hogy én filmes vagyok mindenféle értelemben.
Köszönjük szépen. Említette a dokumentumfilm és a játékfilm közötti ilyen átjárást, meg a határoknak az ilyen rugalmas kezelését, és hogy az Anyám előtt pont dokumentumfilmeket forgatott inkább abban az időszakban, ugye például a Simó Sándorról készültet, és hogy engem érdekelne, hogy ebből az időszakból milyen volt egyáltalán ez az időszak, és hogy mit tudott továbbvinni az Anyámnak a rendezésekor.
Abból kevesebbet, mert az Anyám ilyen értelemben a legjátékfilmesebb játékfilmem. Csináltam ott mindenféléket, csináltam a Böjte Csabával ezt a Utazások egy szerzeteset, megcsináltam a Csángókat. De előtte is, tehát a Bolsevita előtt is, a Bolsevita eredeti története az egy dokumentumfilm volt. Tehát én találtam ezeket az orosz gyerekeket itt Pesten, és csináltam róluk egy dokumentumfilmet. És akkor az látszott, hogy na, ebből érdemes lenne egy játékfilmet megírni és megcsinálni. Tehát olyan értelemben van bármilyen hatása annak. Én egyébként gondolkoztam, hogy a Böjte Csabával is kéne egy tehát abból az ő egész helyzetéből és történetéből egy játékfilmet írni, de aztán látszott, hogy ő neki az a hivatása, vagy szóval ő azzal van elfoglalva, hogy ezt az egész alapítványt és az egész dolgot fenntartsa, tehát ő nem fog nekem eljönni forgatni egy hónapra, csak úgy, mert én filmet akarok csinálni. De nem csak azért, szóval a dokumentumfilm az mindig valamilyen formában inspiráció. Nem csak tartalmilag, hanem hogy miféle közegekkel, miféle emberekkel, milyen helyzetekkel és milyen emberi reakciókkal találkozol. És az valahogy hasznosul és beépítődik a játékfilmbe. Úgyhogy ilyen értelemben, hát ez a tanulsága, ha úgy tetszik. Az Anyámnak ebből a szempontból semmi köze nem volt semmihez. Az annyira egy más történet volt.
És az egyértelmű volt, hogy az játékfilm lesz, hogy fikciós elemek mindenképpen kerüljenek bele, és hogy ne, tehát hogy nem, ne dokumentumfilm legyen belőle?
Az mindenképpen, hogy ne. Az nekem első perctől kezdve az egy játékfilm volt. Hát az egy mesefilm ilyen értelemben, szóval abba annyi, én legalábbis igyekezetem szerint, de működni is látszik, annyian elvarázsolt helyzet és mes is múltbéli karakterek és pillanatok kerültek bele, hogy az fel sem merült, hogy az abban semmi. Ugyanakkor hát természetesen az alapja annak is egy dokumentum, ha úgy tetszik, hát egy valóságos történet. Plusz, amit én mindig csinálok, hogy dokumentumanyagokat használok játékfilmbe, az itt is működött. De ez ennek alapvetően ez egy ilyen mesefilmnek készült.
Mondta, hogy nagyon sok fikciós elem is került a filmbe, de például olvastam ez egyik interjúban, hogy az anyukájával való beszélgetéseknek a nagy része szó szerint került bele. Gyakorlatilag megvolt az anyag, amikor úgy döntött, hogy papírra veti ezt a forgatókönyvet, viszont engem érdekelne, hogy volt-e olyan rész, amivel egy kicsit jobban meg kellett küzdeni, vagy nehezebb volt megírni?
Ugye ez, amit mondok, hogy megvolt, le volt írva az, ami köztünk elhangzott, az a kerettörténetre vonatkozik. Tehát az öreg hölgy, amikor már teljesen demens, ezeket a képtelen mondatokat, ezeket nem lehet kitalálni, tehát ezt minden nap hazamentem, leírtam, amit anyukámmal aznap beszélgettünk, és de nem azért, hogy film legyen belőle, hanem csak, hogy ne tűnjön el. A többi, tehát a múltbeli történet, maga az egész évszázadon át nyúló cselekmény, hát azt meg kellett írni, noha annak is az volt az alapja, amiket az anyám meg az apám mesélt. Ugye minden családban vannak a vasárnapi ebédek, ahol elhangzanak amikor a nédpapa, nem tudom én, mit csinált 1900 plébe, ugye, tehát nem tudom, átmászott a kerítésen, elesett a csatában, akármi. Na most ezek ugye visszatérő történetek, rendszerint ugyanazt a 4-5 anekdótát meséli a család minden áldott karácsonykor. Ezek nekünk is megvoltak, de egy csomó mindent, ugye én ismertem az anyám fiatalkori baráti körét, hát már mindenki vén volt, mint az országút, de édes emberek voltak, és onnan is sok történet jött. Tehát tulajdonképpen egy csomó, minden történet jött valahonnan. Én viszonylag keveset találtam ki ebbe. Másrészt volt, tehát egy idő után nem a film miatt, hanem hogy meglegyen a történet nekem, akkor még nem gondoltam, hogy film legyen, filmet csinálok belőle. Meséltettem is az anyut az utolsó éveiben, még mielőtt elborította a demencia. És ugye nekünk egy hatalmas családi fotótár van, ezek állandóan fényképezkedtek, az egész família A-tól Z-ig, és 1904-ből van az első fénykép, ahol a nagyanyám, ugye én késő gyerek vagyok, tehát ő akkor volt egészen hamvasan fiatal, onnantól kezdve rengeteg fénykép volt, csak azt csináltam, hogy fotóként, ez hónapok mentek el, vagy én nem is tudom, talán évek, végig mondattam vele, hogy melyik kép, mikor készült, hol készült, ki van rajta, és mi volt az esemény. És ebből valahogy előjött belőle az egész, minden történet. Hát volt azért csillaghegyi strand, ott állnak, gyönyörűen fürdőruhába, és ez mikor volt? Ez akkor volt, amikor apád elvesztette a vadonatúj sportáskát a két sült libacomba. Na most ugye ezek jelenetek, ezek helyzetek, és így jöttek elő a történetek, a jelenetek. Természetesen egy csomó mindent már én írtam meg. Tehát ezekből valahogy összegyúrtam azokat a helyzeteket, amik úgy összesűrítenek egy-egy fordulópontot.
Volt esetleg olyan, amiben eltértek az eredeti forgatókönyvtől? Volt improvizáció?
Hát improvizáció nem volt, megírásban volt olyan, gondolom én, ami hát nem pont így történt. Ugye, itt tudom én, szóval az 56-os jelenetet, azt én tudtam, hogy valóban az volt a helyzet, hogy a papa nem ment sztrájkolni, azért, mert szóltak a bányászok, hogy Lajos bácsi tényleg jöjjön be, mert elönti a víz a bányát. Most ennyi volt a tény, amire emlékeztem, amit tudtam, És akkor a köré kellett írni egy jelenetet, hogy akkor ki hogy viselkedik, és mit művel, és mit csinál. Tehát ilyenek. Az, hogy azt már meg, azt már nem tudom például, szóval időnként össze is mosódott. Tehát nem tudom megmondani, hogy valóban láttam-e a konyhába táncolni a szüleimet. Azt tudom, hogy láttam őket táncolni gyerekkoromban, de hogy aztán pont ez így történt, vagy ez csak egy jó ötlet volt, hogy ott majd a konyhába keringőznek, ezt most már így nem tudom.
És van olyan jelenet a filmben, vagy olyan mondat, ami így a kedvence, vagy így nagyon közel áll a szívéhez?
Hát egy csomó. Egy csomó van. Én tudom, mindig azért emlegetik, azt mindenhol a Lajos, te maradj ki a történelmből, emlegetik, ami valóban egy jó sikerült mondat, ez saját termés, és valóban szól az egész filmről, tehát az valahogy egy ilyen emblematikus mondata a filmnek, de egy csomó minden van, nem tudom. Én nagyon élveztem visszamenni nyelvezetben a filmmel. Tehát azt némi szerénytelenséggel elmondanám, hogy ugye más nyelvet beszélnek a század elején a Parciumban, mint amilyen nyelvet beszélnek a 30-as években Budapesten, ez a körúti társaság. Különböző korszakoknak, helyszíneknek és társadalmi rétegeknek más-más nyelvezete van. És én nem tudtam, hogy ez nekem menni fog. Nekem, ugye az anyámból jöttek ezek, meg anyám-apám beszélték ezt a 30-as éveknek ezt a pesti nyelvezetét, ahol ők is találkoztak, és egy csomó olyan szó és kifejezés ragadt rám tőlük, amiknek nem is voltam tudatában. És amikor ezt elkezdtem megírni, akkor ez előjött, és hát halálosan boldogan lubickoltam ebben, szóval. Bizonyos dolgokat nem is volt könnyű a színészeknek elmondani, mert nem hallották élő beszédbe. Tehát azt, hogy anyunak vetett ágya volt, kelt feküdt, az Eszter először megpróbálta ilyen, hogy mondjam, értelmezni, hogy kelt feküdt, mint aki, de nem, ez nem volt, ez csak egy ilyen kelt feküdt, ez csak egy fizikai állapotnak volt a leírása. Ennek semmilyen hangsúlyt nem adtak soha. És ezt nem volt könnyű ezt valahogy átadni, hogy ennek... Szóval az ember azt tudja jól elmondani, amit színészek erről biztos más gondolnak, vagy más mondanának, ami benne van a fülébe, hogy ez hogy szokott hangzani. Az, hogy na ja, az, hogy hangzik, az se olyan egyszerű. Tehát ezt hogy mondták az öregek? Mire használták, hogy használták, milyen helyzetben, és mi volt a hanglejtése? Szóval ezek, a Sedre már itt nem is tudom, hogy használja-e még valaki.
Én nem hallottam egyébként, meg szerintem ez nagyon érdekes kérdés, tehát akkor ezzel így meg kellett szenvedniük, vagy hát akkor az Eszternek bizonyos dolgokkal.
Hát ez volt egy olyan, ami nem állt kézre neki, de hát egyébként ő zseniálisan mondta ezt a szöveget, szóval.
A filmet nézve, meg utána interjúkat hallgatva, nekem abszolút az volt a benyomásom, hogy végtelen mennyiségű ilyen típusú történet volt ebben a családban, mint ami megjelent a filmben. Van esetleg valamilyen bolond sztori, ami kimaradt a filmből, de érdekes?
Hú, nem tudom már. Az a helyzet, hogy az ember egyszer formába önti azt a hatalmas szénakazlat, ami a családi legendárium, valahogy ami kimaradt, az úgy el is úszik. Biztos elő tudnék kaparni, de az maradt meg a fejemben, amit megírtam ebbe a filmbe. Hát a mamának ezekből a dumáiból Dunát lehet rekeszteni, szóval örületes, jobbnál jobb pillanatok, abból maradt ki egy csomó rendkívül mulatságos és jó pofa.
Ez nekem kicsit olyan, mint mikor rengeteg álmunkra emlékszünk reggel, de valahogy csak az marad meg, amit több embernek elmesélünk, igen, utána egy nap. Szóval igen, ezt teljesen megértem. És az anyukájához visszatérve ugye említette, hogy az ő szívóságát örökölte, de bennünk felmerült ez a kérdés, hogy
más felmenőire esetleg van valami, amiben hasonlít?
Nem tudom. Ugye mire én megszülettem, addigra jószerűen mindenki meghalt. Tehát én annyira, tehát 40 évesek voltak a szüleim, mire én megszülettem, tehát nem maradt már senki. Mind elmentek, úgyhogy én már csak a történeteket ismertem.
És a történetek közül nem volt olyan, amiben ráismert magára egy kicsit?
Hát mindig is, az anyám mindig azt mondta, hogy a nagyanyámra hasonlítok. Hogy azt, őt formázom. Hát ki tudja, hát ugye, tehát bocsánat, hát ahogyan megjelennek ezek a felmenők, ezek úgy jelennek meg, ahogyan az én anyám emlékezett rájuk, tehát nekem erről nincs képem, csak abból, amiket mesélt, abból én valamit kitaláltam ezekről a karakterekről. Tehát nem is biztos, hogy ő ezt így mesélte, vagy ilyennek mesélte őket, de az abból a sok kis töredékből, ami előjött, abból az embernek megképződik egy figura, és akkor azt olyannak megcsinálja. Tehát ebbe azért a képzeletnek van némi helye.
Hát nem véletlen mese.
Mese, igen.
Nekünk e kapcsán eszünkbe jutott, hogy mostanában nagyon ilyen, hát gyakran szóban forgó téma ez a transzgenerációs puttony, tehát rengeteg film, meg könyv, meg a pszichológia is nagyon nagyban foglalkozik ezzel, és hogy gyakorlatilag egy bizonyos értelemben feldolgozó filmet is forgatott. Kíváncsiak vagyunk, hogy áll ehhez az egész témához, vagy hogy mennyire volt ez hangsúlyos, vagy ez egyáltalán nem jelenik meg úgy direktbe a filmbe, vagy mit gondol arról, hogy mennyi az örökölt, meg tanult, hogy ez tényleg ennyire befolyásoló, mint manapság mondják, vagy annyira nem?
Én szerintem őrültem befolyásolja az embert, akár tudja, akár nem. Az is, ha nem kapja meg ha ezt a csomagot, ezt a pakot. Na most ez bizonyos szempontból ez egy életkori kérdés is. Tehát 20 évesen viszonylag az embert nem nagyon izgatja, mert előre megy. Megy. És én nem tudom, én szoktam mondani, hogy tényleg konkrétan emlékszem a pillanatra, 40 után, 41 nehány évesen egyszer belenéztem ott. És ugye az ember mindig akar különbözni az anyjától. Hát Isten ments, hogy olyan legyek, mint az anyám. Ugye ezt minden lány tudja. És akkor már a 40 fölött már úgy, úgy érzed, hogy már megcsináltad magad, és pont nem, szóval nem, hát egész más vagy, mint anyád. És akkor egyszer csak belenéz az ember a tükörbe, és az anyja arca néz vissza. Hogy egyszer csak utolér, tehát nem tudod, tehát látod magad arcába az anyádét, és akkor az ember, hát én bizonyos rezignált derűvel tudomásul vettem, hogy hát ezt nem lehet megúszni, ez így van, és kész. Na most ugyanígy nagyjából etájba az ember, ha addig nem foglalkozott vele, akkor egyszer csak fontos lesz neki, hogy összerakja, vagy tisztába tegye, hogy mi van a hátizsákban. Ugye mit cipel magával, mit húzol, és nagyon nagy szerencse, ha van még kit megkérdezni. Úgyhogy én szoktam mondani fiataloknak, hogy hanyat homlok, tessék menni, és gyorsan még kikérdezni a nagyit, amíg még lehet. A nagyszülőket, a szülőket is nem tudom. Én azt, arról azt én nem tudom, hogy ennek a pszichológiája pontosan hogy működik. Abban biztos vagyok, hogy minden, ami az ember családjából jön, az játszik az életében. Akkor is, ha másképp nem, akkor úgy azt mondja, hogy na ezt leteszem, na ehhez nekem ne legyen közöm. Én ezt radikálisan, nézzé. De ezek mélyebben fekvő dolgok, tehát az ember lassan fölismeri az ember, hogy pont ugyanazokban a dolgokban bizonytalan, amikben az anyja bizonytalan volt, mert nem ott állt a mintát, hogy ezt hogy kell könnyedén és maga biztosan. Pont ugyanabban nonsalant, amiben az anyja az volt. Tehát bizonyos reakciókat anélkül beépített, hogy észrevette volna. Másrészt meg, igen, azzal elszámol az ember egyszer csak magával, hogy mit kapott, vagy mit nem kapott a családjától. Az ugyanolyan erővel meghatározza valakinek az életét, a reakcióit, bizonyos értelemben a személyiségét, hogyha nem kapott a családtól semmit, vagy rossz dolgokat kapott. Tehát mindenki, ezt nem tudod megúszni, nem tudod elkerülni. A hiányt se, arra is valamilyen módon reagálsz, arra is, amit kaptál. Én iszonyú mázlista vagyok. Hogy én nekem ennyire tüneményes, kicsit hibbant, derék jóra való és jó humorú emberek voltak a szüleim. Tehát olyan mindezen hányattatások közepette mi jól voltunk, mi hárman odahaza, akárhol is volt ez. És ez nagyjából egy életre megalapozza az embernek a biztonságérzetét. Vagy nem is tudom, még ez se igaz. Hát nem érzem, én nem voltam én soha olyan nagyon biztonságban ebben a világban, de valami belső stabilitást megcsinál.
Igen, ezzel egyébként én is mélységesen egyetértek, hogy ezek nagyon fontosak, meg nagyon befolyásolnak minket. Ugye a személyes történetünk is, de hogy a történelmi múlt, mint olyan. És hogy említette interjúkban, hogy a 20. századdal így érdemes lenne foglalkozni, és hogy ezért is forgott részben ez a film, ami gyakorlatilag egy korképet ad a 20. századról, és itt fontos a díszletekkel foglalkozni, a jelmezekkel, akkor ugye az archívok is ebben segítenek, hogy minél korhűbb legyen a film. Hogy nézett ki ez a folyamat?
Hát a helyzet az, az előbb akartam mondani, hogy ez önmagában, tehát én nem pszichológizáltam ezzel, amikor ezt a filmet meg akartam csinálni. Tehát ezt az alapélményt, ezt adottnak vettem, és úgy gondoltam, hogy ez másokkal is így van, de ez önmagában nem indokolja az én, tehát az, hogy az én családom így, meg az én szüleim úgy, meg nem tudom, milyen édes emberek voltak, az nem indokol egy filmet. Igazán az indokolja, hogy az ő történetükben úgy véltem, hogy valahogyan, az ő történetük elég karakterisztikus a 20. századra nézvés. Tehát nagyjából a legtöbb családdal ez történt. És ez be is jött egyébként, tehát minden vetítés után, vagy emberek, akik látták meg a Facebookon, meg itt ott, mindenki azt mondta, hogy nem, ez nem az én családom története, ez az ő családjuk története. És nagy, szóval valahogy mindenki ráismert, mert hát hiszen ugyanaz a történelmet gyalogolt végig itt az egész társadalmon, az egész országon, hogy ezek az élmények valahogy mindenkiből előhívták a saját családjuk történetét, olyannyira, hogy mindenki azonnal elkezdte nekem mesélni az ő családját, ami nagyszerű. Valahol ez betalált ebbe a... És ugye ezek nincsenek elmesélve, ezek a történetek. Nem, hogy mondjam, sok okból, legfőképpen azért, mert hosszú 40 éven keresztül nem volt szabad ezekről a történetekről beszélni. Tehát itt van egy hiány, és azért mondom, hogy iparkodjon mindenki gyorsan elmeséltetni a saját családja történetét. Na most azt, hogy ennek úgy kell kinézni, hogy ez a 20. század legyen, különböző, hát ezért itt majd, hogy nem évtizedenként megyünk végig rajta. Hozzá kell tenni, hogy ez nagyon-nagyon low budget film volt. Tehát ahhoz képest, amekkora a vállalkozás, nagyon kevés pénzből csináltuk. Most ennek itt azért az a titok, hogy az ember megtalálja azokat a munkatársakat, akiknek nem kell sokat magyarázni, akik tudják ezt. Egyrészt hát egy bizonyos kor fölött vannak természetesen, tehát akinek nem kell elmagyarázni, hogy mi a különbség egy módos gazdaház meg egy szegény parasztház között. Tudja, hogy mit viseltek a férfiak 1910-ben, 20-ban és 30-ban. Aki tudja, hogy milyen reggelizőkészlet van az asztalon, és így tovább, és így tovább. Zseniális munkatársak voltak, tehát a Szakás Györgyi olyan gyönyörűséges ruhatárat állított ki, olyan részletekkel, és olyan fantasztikus sikkel, hogy hát nem győztem hálálkodni, és ugyanígy az Einhorn Zsuzsinak, aki a berendező volt, aki hát elképesztő, hogy miket mozgatott meg, és miket hozott oda, és mindennek olyan íze, szaga és hangulata és világa volt, hogy a végsőkig hálás vagyok nekik, mert tényleg apait, anyait beletettek, és nagyon, szóval nagyon olyan, szóval tudom, én tudom, hogy melyik részlet micsoda, és hogy mi mit jelent.
Igen, ez nagyon meghatározó, hogy kikkel dolgozik az ember, és ezt sokszor említette már, hogy önnek a karrierje különböző fordulópontjaiban mindig szerepet játszott valaki, aki adott egy lökést, és engem érdekelne, hogy most már tapasztaltabb filmesként volt-e esetleg, hogy ön volt ebben a mentor szerepben, lökötte valakit a megfelelő irányba?
Hát én nagyon remélem, hát azért nekem elég sok tanítványom van ma a pályán, én azért tanítottam sokáig az SZF-én, most tanítok mondjuk a Metropolitan ott külföldi gyerekeket, úgyhogy ott ehhezzel kevés lehetőség van ez irányban. Tanítok most Kolozsváron, most már évek óta.
És egyébként mit gondol mások a mai filmesek? Mi változott a filmszakmában azóta, mióta ön indult?
Igen, nagyot változott. Zárt, szorosabb közösség volt a szakma. Egybe volt a filmszakma, ami hát volt egy kicsit ilyen, volt egy kis fullasztottság is benne, mert nagyon nehéz volt, tehát aki elvégezte a főiskolát, az volt filmes, aki nem végzett a kézéből, amatőr, nem tudom, azt keserves kínok közepette se alig engedték be a pályára. Tehát volt egy zártsága, de volt egy bensőségessége, volt egy közös közeg jellege az egésznek, ez már a teljesen széthullott. Tehát mindenki egyéni versenyszámban biciklizik, tehát egyedül teker mindenki. A másik, ami nagyon fontos, hogy ez egy szellemi közeg volt. Volt a filmeknek és ennek a közegnek egy olyan szellemi tartalma, ami mára egyáltalán nincs jelen. Tehát vagy zsánerfilmek vannak, jobban sikerülnek, vagy rosszabbul, és annak mindig örül az ember, hogyha egy vigeték jól sikerül, vagy a nem tudom, a krimi, így bizony. Szóval van egy ilyen szakma jellege, és aztán vannak ezek a ilyen eszmeileg áthatottnak szánt filmek és vállalkozások, amik hát részben elég pátoszosan szólnak, részben legalábbis szándékaik szerint sokkal leegyszerűsítettebb képet adnak, mint ami valaha sajátja volt a magyar filmnek. És ez, hogy mondjam, ez még nem minőségi értékelés, csak arról van szó, hogy egy sokkal differenciáltabb és részletesebb, vagy ellenmondásosabb önképet mutatott a magyar film akkor, amikor a legjobb volt. És aztán való igaz, hogy elment ez az intellektualitása a filmnek, elment egy olyan irányba, ahova a nézők már egyáltalán nem óhajtották követni. Tehát az ilyen értelemben az nem volt folytatható. De valami szellemi erőfeszítés, valami az én számomra hiányzik a szakmában, a már nem létező szakmából is, a filmekből is.
Ugye itt beszélgettünk a mostani tendenciákról, és hogy mi úgy tudtuk megfogalmazni az ön pályáját igazából, hogy valahogy mindig megtalálta a jó történeteket, vagy így a jó történetek találták meg. Minket így nagyon érdekelne az, hogy milyen más inspirációi vannak még, és hogy most éppen milyen történetek foglalkoztatják.
A történetek találtak-e meg engem, vagy én a történetek, ezt nem tudom, ez... Minden esetre összeütköztünk valahol egy sarkon, a kanyarba. Igen, engem létező történetek inspiráltak mindig, mert mindig is az volt az ambíció, hogy valamit arról a világról, amiben élek, valahogy el tudjak mondani. Sose voltak pszichológiai jellegű, vagy történeteim. Szóval mindig az a világ, ahol éppen tart, és amiben vagyunk, az volt számomra érdekes. Az érte meg azt az erőfeszítést, amit egy film elkészítése jelent, és ehhez valóban mindig megtaláltam azokat, nem mindig, hát nem naponta, de időről időre azokat a hősöket, akik valahogy vitték, cipelték a hátukon azt a problémát, vagy azt a kérdést, amit én aktuálisnak tartottam a világ állásában, hogy szerényebben ne fogalmazzak. Ma nehezebben találom, hogy őszinte legyek. Annyira furcsán fejreállt a világ, olyan elképesztő őrületek vannak benne tömegével, van egy szétesettség, tehát valamilyen világrend itten, vagy erkölcsi világrend totálisan széthullott, nem az országról beszélek, hanem a világról is, és nagyon nehéz tetten érni, hogy valójában miről szól ez az egész, ha csak nem a tényleg a széthullás fele tart. Globálisan úgy értem. Na most ez, hát nagyokat mond itt az ember, mint valami nagyszabású filozófus, aki nagy megállapításokat tesz a világ felé, de, vagy világról, de valami érzékelhető ebből szól a hétköznapok szintjén is. Na most ennek vannak ugye ilyen nagy toposzai, mint a migráció, meg a nem tudom micsoda, de ez nem így működik, tehát egyszerű lenne azt mondani, hogy és akkor elmegyek a migránsok közé, és akkor vagy ebbe a zónába, és akkor ott beszélgetek emberek, és ugye elmesélik a sorsukat, és akkor majd az egy film lesz. Az értelmezési keretek is széthullottak. Először is nem tudjuk, hogy pontosan mi történik, hogy mozgatják-e, ha igen, kik, ha igen, miért, ezt az egész folyamatot, vagy van valami önmozgása, vagy miről van itt szó? Tehát amikor szétesik az értelmezési rendszer, amiben ha találkozol egy történettel, azt világosan tudod értelmezni, és helyre tudod tenni, hogy ennek mi a jelentősége. Ha ez az értelmezési rendszer szétesik, akkor marha nehéz tetten érni, hogy melyik történet miről is szól valójában. Úgyhogy így állok ebbe a pillanatban. Könnyű megoldás menekülő útvonal lenne valamilyen tavalyi történethez nyúlni, úgy értem egy régebbi történethez nyúlni, azt meg ebben a pillanatban nem tudom, hogy mennyi a relevanciája. Úgy értem, hogy nagyon szép, nagy hősi eposzokat és szerényebb történeteket is lehet elmesélni a múltból, de hogy szóval mi érvényes még arra nézvést, amiben most vagyunk a régi történetekből, ezt nagyon nehezen tudom tetten érni.
Hát igen, ez így talán a posztmodern szerzők is megmondták, hogy igen. Szétestek a nagy narratívák. De akkor egy kicsit talán visszanyúlva, engem még az érdekelne, hogy mindig is vadászott a történetekre, már gyerekként, fiatalként is, vagy ezt inkább a filmes szemléletmód hozta el, hogy ennyire elkezdték érdekelni ezek a dolgok?
Hát persze, ez egy későbbi fejlemény. Hát én egy teljesen önfelett gyerek voltam, hát történt, amit éltem, semmilyen céltudatosság nem volt abban, és akkor az egyetem még egy kicsit mozgatott ebbe a teoretikus irányba, hogy a bölcsészkarnak ez szokása, és aztán az embernek egyszer csak leesik a tantusz, hogy mire való, hogy mit lehet kezdeni egy történettel, ami megesett. Mm. Úgyhogy ez menet közben alakult. Mondom, én nem készültem, én nem akartam filmrendező lenni, nem készültem erre, ez így alakult, hogy mindig egyel odébb lögtek.
Hát örülünk, hogy így alakult, és nagyon szépen köszönjük azt is, hogy eljött, és most beszélgetett velünk. Igazából minden kérdésünkre választ kaptunk, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat, és reméljünk, hogy a hallgatóinknak is tetszett.
Köszönöm szépen a meghívást, én is nagyon jól éreztem magam veletek.
Én is hadd tegyem hozzá, akkor már, ha mindenki megszólalt, és köszönjük, hogy velünk tartottatok végig.
Sziasztok!
Várj, hogy is kezdődött ez az egész? Tekerd vissza. Podcast, ahol a filmek gyártásának mélyére nézünk.